Csendesedjünk el, és hajtsuk meg a fejünket egy fohászra. Urunk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged ezért a mai napért. Köszönjük neked, hogy kisütött a nap. Köszönjük neked, hogy tápláltad testünket, és hogy most táplálod lelkünket is. Köszönjük neked, hogy már ez az ének is bevezetés volt a mai témánkhoz. És most azért fohászkodunk hozzád, hogy taníts meg bennünket igazán szeretni. Áld meg így a délelőttünket. Ámen. Mi mást is olvashatnék a Szentírásból, akkor, amikor a szeretetről van szó, mint azt a csodálatos szeretet himnuszt, amit Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írott első levele 13. fejezetében találhatunk. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc, vagy pengő cimbalom. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgy, hogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétoztam az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos. A szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár profétálás, el fog töröltetni. Legyen nyelveken való szólás, meg fog szűnni. Legyen ismeret, el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a profétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy éreztem, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három, ezek közül pedig a legnagyobb, a szeretet. A szeretet himnuszról talán már mindnyájan tudjuk, hogy Isten szeretetét tárja igazából elénk, hogy milyen ez a szeretet, mert hogy mi emberek nem vagyunk képesek így szeretni, és a mi szeretetünkről nem is nagyon lehet azt elmondani sajnos, hogy soha el nem múlik. Ezt az isteni szeretetről lehet elmondani, hogy soha el nem múlik. Hogy milyen is ez az isteni szeretet a hétköznapokban, a gyakorlatban, azt leginkább Jézus Krisztusnak az életében fedezhetjük föl, hogy ő hogyan szeretett, akkor, amikor emberi testben, tehát a mi testünkben itt járt ezen a földön. Ezért most ezen a délelőttön egy picit azt nézzük meg, hogy mit is mondhatunk el Jézus Krisztusnak a szeretetéről. Én megpróbáltam, amennyire lehetett ezt pontokba szedni, hogy egy kicsit ezzel is könnyítsek a végiggondolásán. És így vesszük most ezeket sorba, és aztán azt is meglátjuk majd, hogy ha közben talán olyan gondolatunk is támad, hogy jó, hát igen, Jézus így szeretett, de én nem vagyok képes rá, azért is jó látnunk nekünk azt, hogy milyen az ő szeretete, mert igazából azért általa, tehát hogyha őt elfogadjuk Urunknak, akkor mi is elkezdhetünk valahogy úgy szeretni. Biztos nem pont úgy még, mint ahogy ő szeretett és szeret, de mégiscsak elindulhatunk ezen az úton. Az első, amit szeretnék a szeretetéről elmondani, az az, hogy az ő szeretete nem hangulat szeretet volt. Amikor a szeretetről van szó, akkor azt általában a szívhez kötjük, hogy az a szívnek a dolga. És hogyha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a Biblia is igazából így beszél róla. Amennyiben azonban a szív alatt csak az érzelmeket értjük, akkor mindenképpen hozzá kell tennünk azt, hogy Jézus Krisztusnak a szeretete egyáltalán nem valami fajta érzelgős szeretet volt. Sokkal inkább talán mondhatnánk azt, hogy józan, olykor adott esetben kicsit keménynek tűnő szeretet volt ez. A másik pedig, ami ehhez kapcsolódik, hogy Jézus számára valóban a szeretet parancsa volt a legszentebb parancs. Hiszen tudjuk azt, hogy a 10 parancsolatot is ő úgy foglalta össze, hogy szeressük Istent teljes szívünkből, erőnkből, lelkünkből és elménkből, és szeressük fele barátunkat, mint magunkat. Vagyis tulajdonképpen az ő szeretete igazából úgy is megfogalmazható egy szóban, hogy engedelmesség. És akkor ez egy picit már más. Persze erre azt szoktuk mondani, hogy na jó, de hát parancsszóra nem lehet szeretni. De azt mondják nekünk, hogy szeresd azt a másikat, aki éppen nem szimpatikus nekem, hogyan szeressem azt. És mégis, hogyha Jézus Krisztusnak az életét, szeretetét nézzük meg, egyáltalán, ha vele kapcsolatba kerülünk, elindulunk ezen az úton, akkor azt látjuk, hogy valami módon tulajdonképpen mégis működik ez. Tehát mégis meg lehet a szeretetet így módon is élni, hogy valamiképpen elfogadom azt, hogy ez parancs is számunkra. Nekem most hirtelennyében Gyökösi Bandi bácsinak jutott eszembe az egyik kis rövid története, amelyben egy asszonyka arról panaszkodott neki, hogy nem tudja az édesanyját szeretni. Elmondta ő, hogy mi ennek az oka. És akkor Gyökösi Bandi bácsi pedig tulajdonképpen adott neki bizonyos recepteket, tehát konkrét dolgokat mondott el neki, hogy ezt és ezt csinálja, hogy mondjuk esténként oda megy, és jó éjszakát kíván az édesanyjának, és puszit ad neki, és egyéb ilyen valóban cselekedeteket mondott, tehát kézzelfogható dolgokat, hogy tegyen az édesanyjával, és érdekes módon működött a dolog. Tehát tulajdonképpen igazából először engedelmeskedett csak ennek a kérésnek, lelkipásztori kérésnek, és aztán azt tapasztalta, hogy ahogy telik az idő, mintha a szívében valami ott megmozdult volna, és aztán ez egyre erősebb lett. És ami még a ráadás volt, hogy aztán valamennyi idő után egyszer, amikor oda ment a beteg édesanyjához, aki feküdt az ágyon, akkor ő is elérzékenyülve és sírva szólalt meg, hogy milyen jó, hogy ennyire szereti, és hogy ezt korábban nem tapasztalta. Tehát, hogy igazából mégis működik ez valahogy így, de tényleg csak Jézus Krisztussal együtt, hogyha ő az Urunk lehet. Ez a szeretet már, mivel mondtam azt, hogy tettekben kell, hogy megmutatkozzon igazából, mondhatnánk úgy is, hogy a gondoskodás ennek például az egyik ilyen gyakorlati formája. És erről már tegnap este is volt úgy részletekben szó, az elvárásokkal kapcsolatban is. Igen, a gondoskodó szeretet. És említettem példát is, hogy Jézus a testi szükségletekről is gondoskodott. De ugyanezt látjuk a lelki szükségletekkel kapcsolatban is. Hogyha hiányzik ez a fajta szeretet, hiányzik a gondoskodás, akkor lép föl az elhanyagolás esete. És nagyon kell vigyáznunk igazából, mert ez általában úgy kezdődik, hogy természetesnek tekintem a másikkal való kapcsolatot. Azt, hogy együtt vagyunk, hogy ez úgy működik, vagy valamennyire legalábbis működik. Természetesnek veszem adott esetben azt, hogy a másik elfogad engem olyannak, amilyen vagyok. Természetesnek veszem azt, hogy ő alkalmazkodik, hogy ő megbocsát. Csak éppen arra nem gondolok, hogy én hogyan vagyok benne ebben a kapcsolatban. És aztán azért ez egy idő után a másik félben akár csalódottságot is kiválthat, keserűséget okozhat. És mindenképpen a kapcsolat az elkezd bomlani, romlani, pontosan az elhanyagolás miatt. És ez az elhanyagolás nem is annyira talán a testi szükségletek kielégítése terén szokott föllépni vagy mutatkozni, hanem sokkal inkább az érzelmi, illetve a szellemi életünk területén. Meg úgy a kapcsolatot illetően, hogy szükségünk van kapcsolata, és hogy működjön az a kapcsolat. A második, amit Jézus szeretetével kapcsolatban megfigyelhetünk, az az, hogy Jézus indítéka, amely felébresztette benne a szeretetet, az legtöbbször a szánalom, a részvét volt. Emlékezhetünk arra, amikor megesik a szíve, tehát megsajnálja a körülötte lévő embereket, mert hogy elesettek és meggyötörtek. És szánalomra indul a szíve. Egy idő óta már elég divatos szó itt a társadalmunkban is az empátia. Amikor is ugye arról van szó, hogy megpróbálom magam beleélni a másik helyzetébe, beleképzelni magam a másik helyzetébe, együtt érezni vele így módon, hogy megpróbálom átélni, hogy ő most miben is van benne, milyen terheket hordoz. Na hát, amikor Jézus Krisztusnak a szánalmáról beszélünk, akkor mindenképpen hozzá kell tenni azt, és visszagondolhatunk, amit az elején elmondtam, hogy nem érzelgő szeretet volt Jézus Krisztusnak a szeretete, hogy itt a szánalomnál sem csupán arról van szó, hogy meglátok egy nyomorúságban lévőt, és akkor, jaj, szegény, és utána szépen megyek tovább, és csinálom azt, amit éppen elterveztem, vagy amit akartam. Mert hogy az igazi szánalom az, amikor megmozdul a szívem, és aztán ez a szánalom, ez a szeretet tettekre, cselekedetekre sarkal engem. És ezt azért is nagyon komolyan kell vennünk, mert nem csak így a családi kapcsolatokban és egyéb ehhez hasonló kapcsolatainkban kellene, hogy így működjön ez, hanem tulajdonképpen számunkra, mint gyülekezet számára ez a misszió alapja is. Tehát csak így tudom igazán hitelesen vinni az Isten szeretetéről szóló evangéliumot ki az emberek közé, ha ez a fajta szeretet, ez a fajta szánalom van bennem, amely nem csak annyiról szól, hogy szegény nyomorult, és aztán én nyugodtan teletömöm a pocakomat, meg lehajtom a fejemet a kényelmes ágyamra, hanem tényleg megmozdít engem, hogy amit meg tudok tenni, azt tegyem meg azért a másikért, ha kell a testi szükségletei kielégítésében segítsek. És leginkább az a jó, hogy ha ilyenre is van szükség, hogy a kettő együtt jelenik meg, tehát hogy a lelki szükségleteit is próbálom. De nyilván nem lehet elválasztani akkor, hogyha mondjuk éhes is azért a kettőt egymástól, vagy legalábbis nem igazán érdemes, mert beszélhetek én korpógyomrú embernek Isten szeretetéről, ha szegény közben arra koncentrál, hogy már két napja nem ettem. Hogyha nincs bennünk ez a fajta szánalom, akkor áll fönn a közönynek az esete. Talán látjuk azt, hogy próbáltam egy kicsit így hozni ide a szeretetet, a szeretetnek a különböző megnyilvánulásait, hogy mi van akkor, ha hiányzik. Ha hiányzik a szánalom, akkor van ez a bizonyos közöny, amit egyre jobban megfigyelhetünk a társadalmunkban. Amikor nem érdekel abszolút a másik, nem érdekel annak a szükséglete, és mert nem érdekel, nem is teszek érte semmit, nem is indulok el felé. Na hát ez az, amiből Isten szeretne bennünket kigyógyítani, meg szeretné, hogyha ránk nem ragadna ránk, bármennyire körülöttünk tombol ez, de hogyha mi Istenre figyelve mégis tudnánk tényleg ezzel a Jézusi szeretettel közeledni az emberek felé. Aztán a következő pont, amit, vagy jellemző, amit Jézus szeretetéről megfigyelhetünk az evangéliumokban, az az, hogy az ő szeretete áttört minden emberi korlátot. Hiszen gondolhatunk arra, hogy ott nem volt olyan, hogy most zsidó vagy nem zsidó, még akkor sem, ha adott esetben mondjuk azzal a bizonyos pogányasszonnyal kicsit számunkra legalábbis furcsa módon bánt. Nem volt olyan, hogy közelálló, vagy hogy ellenség, vagy nem tudom, hanem az ő szeretete valóban egyformán áradt mindenki felé, akinek arra szüksége volt. Hogy miért tudott így szeretni? Azért, mert az emberekben az Isten teremtményeit látta. Istennek azon teremtményeit, akikről ugye tegnap azt mondtam el, hogy Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtette, és ugye tegnap hangzott az el, hogy férfi és nő együtt képviseli az Istent, illetve ez lenne a jó dolog. Nos, hát Jézus így tekintett az emberekre, hogy bármennyire is ez a bizonyos képmás ez összetört, és nem nagyon vehető észre a körülöttünk lévő embereken, mint ahogy ajtunk sem, Jézus Krisztus nélkül, illetve amíg őt nem ismertük, de mégiscsak az Isten teremtményei, és Jézus Krisztus nem mondott le róluk. Aztán a következő, ami jellemző Jézus szeretetére, és igen megragadó az ő szeretetében, hogy nem a kölcsönösségen alapult. És most, hogyha nagyon csúnyán akarnám ezt megfogalmazni, akkor valami olyasmit mondanék, hogy nem üzleti alapon, tehát nem ilyen adok-kapok alapon, hogy amennyit te adsz, én is annyit vagyok hajlandó adni, mint ami ránk sokszor jellemző adott esetben még szülő-gyermek viszonylatban is, ha nem is mondjuk ki, de van egy hátsó gondolat, hogy adok neked most gyermekem, mert aztán majd, amikor idős leszek, és netán beteg leszek, és elesett leszek, akkor szeretném visszakapni mindezt tőled. Ha az evangéliumokat olvassuk, azt láthatjuk, hogy Jézus Krisztus is elfogadta tulajdonképpen a viszonzást, tehát örült annak, hogyha hálával találkozott, de nem ez volt az alapja az ő szeretetének, hanem az ő szeretete az feltétel nélküli szeretet volt. Sőt, van egy ilyen nagyon különös ige, amelyet a Lukács evangéliumában olvashatunk, hogyha ebédet vagy vacsorát készítesz, ne a barátaidat hívd meg, nehogy viszonzásul ők is meghívjanak téged, hanem szegényeket hívjál meg, és boldog leszel, mert nincs miből viszonozniuk. A következő, amit megfigyelhetünk Jézus szeretetében, hogy elválasztja egymástól a bűnöst és a bűnt. Ami nagyon fontos, hiszen a Biblia szerint mindnyájan bűnös emberek vagyunk. És éppen ezért Jézus ellenségei csúfolták is tulajdonképpen őt, és nem értették meg igazából, ugye azt mondták, hogy a bűnösök barátja. És érdekes módon Jézus elvállalta ezt a címet, hogy ő a bűnösök barátja, holott azért ez egy kicsit félreérthető is ez a cím, mert bűnpártolással is vádolhatják, tehát az is benne van az életben, holott Jézus Krisztus tudjuk, hogy a bűnt magát gyűlölte, viszont a bűnös embert nagyon szerette. És ehhez a ponthoz tartozik még az, ami nagyon fontos része a kapcsolatoknak, illetve hogyha nem működik ez a kapcsolatokban, akkor általában a kapcsolatok meg is romlanak, ez pedig a megbocsátás. Mert hát, mivel bűnösök vagyunk, ezért követünk el vétkeket. Viszont, hogyha hurcoljuk magunkban tovább a sérelmeket, a bántásokat, hogyha nem tudunk igazából megbocsátani, akkor az ott összegyűlik a szívünkben, megkeményedik a szívünk, és nem fogunk tudni igazán szeretni. Jézus Krisztusról tudjuk, hogy ő tényleg úgy bocsátott meg, hogy el is felejtette szó szerint a vétkeket. Ahogyan olvashatjuk a Szentírásban, hogy Isten a tenger mélyére veti, és onnan nem szabad aztán vissza horgászni, halászni, úgyhogy kedves horgász, szerető testvéreim, ilyen helyeken tilos horgászni, ezt szeretném mondani. Ha a megbocsátás hiányzik, akkor lép föl a kegyetlenség, ami talán egy kicsit erős szó, de akkor ezt úgy is mondhatom, hogy a kegyelem nélküliség. És itt gondolhatunk arra a példázatra, amelyet Máté evangélium a 18. fejezetében olvashatunk, amely arról szól, hogy ugye az egyik adósnak elengednek jó nagy tartozást, és ő, amikor kimegy a király elől, akkor a társának, aki pedig neki sokkal kevesebbel tartozott, már nem tudja továbbadni ezt a bocsánatot, hanem elkezdi folytogatni és követelni vissza azt, amivel adós volt az a másik. Amire még mindenképpen érdemes figyelni Jézus lényében és szeretetében, az az, hogy milyen nagy harmónia volt a szavai és a tettei között. Hiszen nagyon sokat tanított, sok mindenről tanított, és sok mindenre buzdított bennünket, de ezeket ő maga is cselekedte. És milyen messze van ettől igazából a kereszténység, de tulajdonképpen már ott az a kereszténység is, hiszen János apostolnak már ezt kellett írnia az első levelében, olvashatjuk, hogy gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan. Jézus tehát cselekedetekben mutatta meg az ő szeretetét, úgy mutatta meg, hogy gyakorlatilag ő mindig adott. Adott bocsánatot, adott vigasztalást, adott eligazítást, felszabadulást, gyógyítást. És legvégül pedig odaadta az ő még fiatal és virágzó életét a Golgotai keresztre, azért, hogy nekünk üdvösségünk lehessen. De éppen ebből érthetjük meg igazán azt, hogy tulajdonképpen a szeretet és az adás az valahol egyet jelent. Vagy azt is mondhatnám, hogy az igazi szeretet az egyenlő az áldozat. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja a barátaiért, mondta Jézus. És hogyha lehet a kereszténységgel kapcsolatban fokozatokról beszélni, akkor talán a kereszténységnek, vagy ennek a bizonyos iskolának, Isten iskolájának, amiben mi beiratkozhatunk és járhatunk, egy egészen felső foka az, amikor már a mi életünkben is megvalósulhat ez. Az, amit Jézus úgy fogalmazott meg, hogy nem akarom megtartani magamnak az életemet, hanem érette tényleg oda tudom adni. Tudok igazán szolgálni. Azt mondhatjuk, hogy Isten és Jézus Krisztus akiben Isten testet öltött, tényleg bőkezően osztogatta a maga ajándékait és áldásait. És a szeretetnek ez is egy ilyen eleme vagy megnyilvánulása, ez a bőkezűség. És ez nyilván vonatkozhat az anyagiakra is, hogy ne legyünk fukarok, hanem bőkezőek, de vonatkozik ez a szellemiekre is, megint csak vonatkozik az időnkre, a figyelmünkre, a törődésünkre, hogy lehetünk mi is bőkezőek. Hogyha ez hiányzik, akkor lép föl igazából a hálátlanság. És ez megint kapcsolódik ahhoz, amikor azt mondtam, hogy ha természetessé válik a kapcsolat, meg természetessé válik, hogy a másik fél az ad, a másik fél az megbocsát, akkor ott nagyon könnyen megjelenik már a hálátlanság is. Hogy én mindig csak elfogadok, egyre természetesebbnek tartom, hogy én kapok, és már nem is érzem azt, hogy legalább meg kéne köszönnöm, nem is érzem azt, hogy azért én is adhatnék, és viszonozhatnám, sőt, adott esetben adhatnék többet, mint amennyit ő ad. Ha hiányzik a bőkezőség, hát akkor figyeltő meg a kicsinyesség. Az értelmező kézi szótár szerint a kicsinyesség azt jelenti, hogy valaki a jelentéktelen dolgokra szentel nagy figyelmet, az igazán fontosak kárára és azok helyett. És a jelentéktelenek a bőségesek és jelentősek gátjába állnak. Ez a kicsinyes lelkület, hogyha belegondolunk, akkor talán nagyon sokszor éppen a feszültségeinknek, meg a veszekedéseinknek az oka. Amikor ilyen apró dolgokon tudunk összeveszni, és tulajdonképpen valami ilyesmi szokott ugye előfordulni a hétköznapokban sokszor, hogy nem annyira nagy dolgokon, hanem olyan kisebb, apró dolgokon. Mondjuk, hogy miért nem vitted már le a szemetet, és akkor jön a vitatkozás, hogy te miért nem, meg én ezt csináltam, meg te azt csináltad, meg stb., miközben ehelyett megtörténhetne az, hogy az egyik fölkapja, és leszalad vele 2 perc alatt, és mégis sokszor mennyi időbe telik, míg mondjuk egy szemetes kuka vagy edény az oda kerül, vagy annak a tartalma, ahová kell. Nagyon fontos, és olyan jó lenne, hogyha megtanulnánk azt, hogy tényleg tudjunk bőkezőek lenni, és előzékenyek az adásban, a másik fél megajándékozásában. És ez megint csak itt a gyülekezeten belül is. Hogy nem mindig csak várjak, ne úgy üljek be istentiszteletre, ne úgy üljek be gyülekezeti alkalomra, ne úgy jöjjek el csendes hétre mondjuk, hogy én csak várom, hogy a többiek kiszolgáljanak engem. Hogy a többiek adjanak nekem valamit. Mert biztos, hogyha szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy az a csendes hét, az a gyülekezeti alkalom, vagy a gyülekezet élete tartalmasabb, szebb lehessen, gazdagabb, akkor Isten megmutatja, hogy mivel tudok hozzájárulni, mi az, amit én meg tudok tenni. Még akkor is, hogyha nyilván vannak szervezők, akiknek megvan a maga feladata, és azt nem veheti át bárki, de találhatunk módot arra, hogy hozzájárulhassunk ahhoz, hogy tényleg szeretetben telhessen el, és tényleg jól érezhessük magunkat. Végül pedig még szólni szeretnék Jézus szeretete titkáról, mert ez nagyon fontos számunkra. Nagyon fontos ahhoz, hogy tényleg mi is megtanulhassuk ezt a Jézusi szeretetet, és gyakorolhassuk ezt a Jézusi szeretetet. Miért is tudott Jézus így szeretni? Na, talán erre azt mondanánk, hogy hát azért, mert az Isten fia volt. De olvashatunk egy ilyen mondatot, Jézusnak a szájából hangzott el, János evangéliumában található: ahogy engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket. És ebből a mondatból azt sejthető, azt is megérthetjük, hogy Jézus szeretetének a forrása gyakorlatilag az Atya szeretete. Tehát az Atya iránta való szeretete. Azért tudott Jézus is szeretni, mert volt miből szeretnie. És mi is csak akkor tudunk igazán szeretni, ha van miből szeretni, nekünk pedig úgy lesz miből szeretni, ha legelőször engedjük, hogy Jézus bennünket szeressen. És itt van az egésznek a titka, enélkül nem fog menni, ne is kezdjünk bele, hogy megpróbáljunk úgy szeretni, ahogyan itt hallottuk, hogy Jézus hogyan szeretett, mert nem fog menni. De hogyha azt megengedjük, és napról napra újra és újra kérjük, hogy Jézus tényleg szerethessen úgy, ahogyan ő akar, és megajándékozhasson, és szolgálhasson, és munkálkodhasson a lelke által bennünk, akkor így menni fog. Hát én kívánom ezt, hogy tárjuk ki a szívünket nagyon, és engedjük, hogy Jézus szerethessen bennünket. Éljük meg ezt gazdagon, ezen a mai napon is, egész héten is, hogy aztán hatással lehessen ez az életünk további folytatására is. Köszönöm szépen! És akkor most talán még elénekelhetnénk még egyszer az énekünket, és utána akkor elmegyünk beszélgetni csoportokban.